Szeretett testvérei, mostani ige hirdetésem igéje Ézsaiás próféta könyvében olvasható, a 40. fejezet első versét olvasom. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Kedves testvéreim, tegnap este az egyik szomszédos református gyülekezetben prédikáltam. Az volt a feladatom, hogy győzzem meg a híveket arról, hogy milyen jó dolog, milyen nagy kiváltság az, hogy ők reformátusok. Olyan jó sikerült a prédikáció, hogy a végén én magam is elhittem és meggyőződtem, hogy ez bizony így igaz. És most ti következtek, testvéreim, nektek is elmondom azt, amit ez ügyben el kell mondani, hogy öntudatosabban, boldogabban legyetek ennek a gyülekezetnek, ennek az egyháznak tagjai. Na persze mindjárt előre bocsátom azt, hogy keresztjének vagyunk elsősorban, egy nagy családban élünk, és azon belül egy családtag a reformátusoknak a gyülekezete világszerte. Tehát fontosabb az egész család, mint az egyes tag. De azért az egyes tagnak is megvan a funkciója, a küldetése az egész családon belül, és örömmel mondom néktek, hogy Isten egyre inkább hoz kifelé engem a provincializmusokból, akár a kálvinista provincializmusból, egyre inkább testvéreimnek tekintem a katolikusokat, baptistákat, vagy bármely keresztjéneket, sőt a keresztjén provincializmusból is kifele hoz Isten, és az egyéb Isten keresőket, Isten hívőket, nem keresztjén vallásos embereket is testvéreimnek tekintem, sőt a vallásosság provincializmusából is hoz kifelé Isten és minden embert, aki emberségre törekszik, keresi az igazságot, minden embert édes testvéremnek tekintek. Ezt előre kellett bocsátani, hogy valóban Isten tágítja a szívemet, oldoz kifelé a provincializmusokból, de ez nem zárja ki azt, hogy a magam helyét megtaláljam, a magam szűkebb családját, a nagy családon belül a református családot testvéreimnek tekintsem, és örömmel tekintsem testvéreimnek. Ezen a héten országszerte Heidelbergi K.T. ünnepségek voltak, ennek keretében prédikáltam én is tegnap este. A mi református sajátosságunk a hitvallásainkban szólalnak meg, és ezért, ha azt mondom, hogy örüljünk annak, hogy reformátusok vagyunk, hát ezt az örömöt a hitvallásainkból kell kivennünk, és most ezt szeretném elmondani néktek, hogy mik azok a nagy örömök, amiket ki lehet venni a hitvallásainak a régies szövegezéséből. Két hitvallásunk van. Az egyik a Heidelbergi K.T., amelyik kérdés-feleletek formájában részletezi a legfontosabb keresztény igazságokat. A másik pedig az úgynevezett második helvét hitvallás, amelyik ugyancsak történelmi dokumentum, németeknek, svájciaknak összefogása, közös bizonyságtétele volt 16. század második felében a református keresztény hitről. Ezt a két iratot tekintjük a mi sajátos református gondolkodásunk okmányának, de persze ezek eleve és elvileg is másodrendűek ahhoz képest, hogy a Biblia, ami igazi tudományunk, és minden keresztényekkel közös az apostoli hitvallás, ami a legsűrítettebb összefoglalása az első keresztény századok hitének. Tehát minden keresztjénnel testvérek vagyunk abban, hogy egy Bibliánk van, egy közös hitvallásunk, az apostoli hitvallás, de azon túl aztán a sajátos hitvallásunkat két íratban rögzítettük, és ebből lehet a mi református különlegességünket megállapítani. Hát ebből a két hitvallásból hozok most három gondolatot, és azt remélem, hogy a ti szíveteket is eltölti az öröm, ha ezt a három gondolatot meghalljátok. Először a második helvét hitvallásból mondok el valamit. Ez elég részletesen kifejti a keresztény hitet különböző fejezetekre tagolva, Most én az előszóból idézem azt, ami szerintem a legcsodálatosabb ebben a hitvallásban. Tudjuk, az előszóban elmondják az atyák, hogy mi kényszerítette őket ennek a hitvallásnak a megszerkesztésére, és miközben ezt elmondják, vallást tesznek sommásan a dolgokról, és ennek a rövid bevezető vallomásnak a végén hangzik az, amit most ki szeretnék emelni. Elmondják, hogy akit érdekel ezeket, hajlandók vagyunk sokkal részletesebben is kifejteni. Na de ezután jön a csodálatos rész szerintem, mert így fejeződik be ez a bevezetés, sőt azoknak, akik az Isten beszédéből jobbakra tanítanának, köszönet kifejezésével engedünk is az Úrban, akinek dicséret és dicsőség. Ha valaki ennél jobbat tanít, azt mi köszönet nyilvánítása mellett örömmel elfogadjuk. Modern kifejezéssel élve a helvét hitvallás nem egy zárt gondolatrendszer, hanem nyitott. Ez egy csodálatos dolog, 16. században egy nyitott rendszert oda tárni az emberek elé. Tudik, minden felekezetnek a kísértés, hogy bezárkózik. A magáit végérvényesnek tekinti. Nincs fellebbezés, ez Isten igazsága. És imé, ami atyáink azt mondották, hogy igen, mi is megfogalmazzuk a hitünket, pontos lehetőleg, pontos bibliás tételekbe, és odabocsátjuk a testvéreik elé, de ha valaki ennél jobbra tanít minket, az köszönet nyilvánításával örömmel elfogadjuk. Hát nem öröm egy ilyen egyházban tagnak lenni, amelyik nyitott. Persze ezt sokszor maguk a reformátusok se értették, ez már az ő hibájuk, de az egyházunk szerkezetében benne van ez a nyitottság, ez az elvi nyitottság. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy rossz református az, aki nem tud túlnézni a hitvallások szavain. Aki elakad, aki azt hiszi, hogy akkor vagyok jó református, ha egy tapottat se engedek abból, ami ott meg van írva. Ez a furcsa, hogy aki nagyon szorosan ragaszkodik hozzá, az a rossz református. Aki nyitva van új fölismerésekre, az a jó református. Tehát mondom, ez számomra rendkívül nagy öröm, hogy egy olyan egyháznak a pásztora lehetek, amelyik az alapokmányába beleírta, hogy aki pedig ennél jobbra tanít, annak örömmel engedünk. És hát igenis, tanultunk 400 év alatt sokat, és folyamatosan tanulunk, és ezt a tanulást nem teszi lehetetlenné a hitvallásunk, hanem egyenesen fölszólít, hogy igenis tudakozzuk az írásokat, figyeljünk az emberiség szellemi menetére, és ami újat, ami igazat, ami jobbat tanulunk, azt igenis építsük be a hitünk világába. Hát ez nagy öröm, hogy egy ilyen egyháznak lehetek a tagja, amelyikben nem lázadás, meg engedetlenség az, ha tisztelettel túllépek a régi betűkön, hanem pontosan az atyák szellemének való engedelmesség, az örök reformáció, mindig tovább lépés. Ez tehát az egyik nagy öröm, hogy ilyen egyházba lehetek, amelyik az alapokmányába beleszerkesztette a tovább lépésnek a lehetőségét, és az örömét, és az elkötelezését. A másik a Heidelbergi K.T., amiből most két gondolatot hozok ide. Az egyik egy summázás, a másik pedig egy kicsi részletnek a kinagyítása. A summázás ebben a jegyben történik, hogy minden felekezet, minden keresztjén a Bibliát veszi kezébe, az olvassa, de hát ez túl nagy így a maga egészében, ezt valami módon csoportosítja. Hát ez az a szó, amiről most egy kicsit részletesebben szólok. Minden felekezet ugyanezt az anyagot, a Bibliának az anyagát csoportosítja valami módon. Hiszen ebben a nagy egészben, a teljes Szentírásban részek, egységek vannak, és azokat ki lehet emelni, sorrendbe lehet rakni, mások más sorrendbe rakják, csak ilyeneket mondok, hogy 10 parancsolat, vagy zsoltárok, vagy proféciák, hegyi beszéd, mi atyánk. Szóval a Biblia ilyen nagyobb egységekből, vagy kisebb egységekből tevődik össze, ezeket az egységeket külön is lehet kezelni, és valamiféle rendbe rakni, csoportosítani. A hangsúlyt ide lehet tenni, vagy oda lehet tenni. Most ebben mutatkozik az, hogy valaki katolikus-e, vagy református, mert a katolikusok máshova teszik a hangsúlyt, de ugyanabból a Bibliából. És mi máshova tesszük a hangsúlyt, ugyanabban a Bibliában. Éppen itt kellene a testvériséget megélni, és itt kellene egymásnak szabadságot adni, hogy testvér, ugyanazt az írást tudakozod, hát ha te ott látod a dolgoknak a hangsúlyát, szabad. Neked szabad, de engedd meg, hogy mi meg itt lássuk a dolgoknak a hangsúlyát. Tehát a csoportosítás mindenütt történik, nálunk is történik, és itt van az én második örömöm. 400 év múlva is azt mondom, hogy nagyon jó az a csoportosítás, ahogyan a Heidelbergi K.T. csoportosítja a dolgokat. Mielőtt erre térnék, csak úgy példának mondom, hogy vannak ma keresztény atyafiak, akik azt mondják, hogy a hangsúlyt a Jelenések könyvére kell tenni. Az most az aktuális központja mi hitünknek, van egyébről is szó, persze sok minden történt, de azért a dolgok lényege most bontakozik ki a Jelenések könyvének a világosságában. Itt van az idők vége, a világ vége. Tanulmányozzuk a Jelenések könyvét, mert az most az időszerű keresztény feladat. Tehát a hangsúlyt oda teszik. Más keresztjének a pünkös történetére teszik a hangsúlyt. Igen, persze volt előtte Jézus Krisztus kereszt föltámadás, de azért ott csattant az Isten ügye, amikor a Szent Lelket kitöltötte. Ott van a közepe, oda menjünk, a többit onnan eredeztessük, szálakra bontjuk, tovább vezetjük, ott van a súlypont. És így tovább mindenki más-más helyre teszi a hangsúlyt, másként csoportosítja az egy szentírásnak az anyagát, van, aki a szombatra teszi a hangsúlyt, hogy az a nagy parancsolat, a legfőbb, aki nem szombatot ünnepel, az már eleve nem keresztjén, már eleve lázad az Isten rendje ellen, és így tovább különböző csoportok, különböző helyekre teszik a hangsúlyt. Most ebbe a nagy szimfóniába, mert azért mondjuk el, hogy ez végül is egy szimfóniává lehet, mert mindezek a hangok benne vannak az Isten üzenetében. Na de hát mi a magunkért keressük, és mi is valami módon csoportosítjuk a dolgokat. És a református csoportosítás a Heidelbergi K.T.-ban szólal meg. Ez egy kisebb fajta irat, 129 kérdés felelet. Ennek a csoportosítása nagyon tetszik nekem, megvallom, ennél jobbat ma se tudnék. Sok esztendei modern biblia tanulmányozás után sem tudnék jobb csoportosítást adni, mint azt a hárvasságot, ami a Heidelbergi K.T.-ban van. Modernül mondom, de hát ha olvassátok, látjátok, hogy valóban erről van szó benne. A Heidelbergi K.T. ebben a hármasságban adja elénk az Isten ügyét. Azt mondja, hogy önismeret által és Isten ismeret által lehet új életre eljutni. Ennyi az egész, ez van 129 kérdésben. Önismeret által és Isten ismeret által, és a kettőnek egymásra hatása, egymást erősítő hatása által lehet új életre jutni, amely új életet elsősorban a hálaadás jellemez. Azokért, az ajándékokért, amiket Istentől vettünk, azokért való hálaadás. Ez a szerkezete a Heidelbergi K.T.-nak. Az önismeret kiteljesedése lehetővé teszi az elmélyültebb istenismeretet. Az istenismeret kiteljesedése lehetővé teszi az elmélyültebb önismeretet. Ennek a kettőnek az összejátszása segít minket új életre. Ez a Heidelbergi K.T.-nak a csoportosítása a bibliai kijelentések világában, és erre szívem szerint mondom, hogy ámen, így van, ennél jobbat nem tudok. Ennél jobbat nem lehet, és boldogan vagyok így református ebben a csoportosításban. Önismeret és Isten ismeret egymást segítő gazdagodásban, és ezek által, ezeknek a gyümölcseként új élet, amelyikben az öröm, a jó cselekedet, a hálaadás, az első, a jellegzetes valóság, ez a református megközelítése a Isten ügyének. Mondom, testvéremnek tekintem az adventistát is, aki a jelenések könyvét fürkészi, vagy még a szombatistát is, mert ő is valami jót akar. Ebben a zaklatott világban Isten nyugodalmát akarja belepredikálni, mindenki testvérem. De az én küldetésem az, hogy ezt a csoportosítást fogadjam el, és ezt mondom nem külső engedelmességgel, hanem a belső ráeszmélésnek az örömével fogadom el. Igen, ez jó. Jó megfogalmazás az Isten ügyének. Magamat kell Isten világosságában megérteni. Istent kell a tisztuló tudatomnak a fényében megismerni, és ezekből együttesen egy újfajta életet kibontakoztatni az emberek között. Ez tehát a második örömöm, hogy így jó reformátusnak lenni. A harmadik, amint mondottam, egy kicsi részlet ebből a heidelbergi KT-ból, ez megint külön nagy öröm számomra. Tudnék, az az indítás, ahogy elindítja az egész ügyet a heidelbergi KT, az is egy csodálatos bölcsességet árul el, és semmit nem veszített 400 év óta az időszerűségéből. Tehát az Isten ügyével foglalkozik, és valahol belép ebbe az ügybe. És amikor belép, akkor nem poklot emleget, vagy mennyországot emleget, nem Istent emleget, vagy kárhozatot, vagy angyalokat, vagy sátánt emleget. Egy csodálatos indítás az, amivel indul a heidelbergi KT, ezzel a kérdéssel kezdi: micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Gondolkozzunk csak el, testvérek, ezzel kezdi, hogy ember, te szomorú ember vagy. Ember, te vigasztalásra szorulsz. Az Isten ügye igazából az ember lét szomorúságára adott vigasztalás. Nem csodálatos ez, testvérek? 400 év óta lehet jobban megközelíteni a dolgokat? Az ember alapvetően szomorú ember, nem talál vigasztalást, illetve találhat vigasztalást, és ezzel indul ez a kártya, hogy micsoda te neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, és aztán elkezdi, és elmondja ezt, hogy önismeret és Istenismeret által új életre lehet jutni, és így tovább. Tehát maradjunk most ennél, hogy vigasztalás, hiszen igénk is ezt mondja kétszeresen: vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet, mondja Isten Ézsajáson át, és ez időszerű, és úgy tűnik, hogy egyre inkább időszerű lesz a vigasztalás. De miért kell vigasztalni az embert? És minden embert kell vigasztalni? Nem úgy van, hogy két része van emberiségnek: a beérkezettek, a napfényen sütkérezők, a boldogok, hát azokat hagyjuk. És vannak a árnyékban, sötétségben, fájdalmakban élők, és hát persze, azokat vigasztaljuk. Így van-e, testvérek? Vagy pedig akik a napfényben fickándoznak szívük mélyén, azokat is, azoknak is vigasztalásra van szükségük. Ez egy erőltetett valami, vagy pedig éppen csak éles látás, vagy őszinteség kérdése. Akik a mulató helyeken tolonganak, vagy akik most karácsonykor, szilveszterkor, akár részegre isszák magukat, akár nagy ünneplést csapnak, azok nem szorulnak vigasztalásra? Nem éppen az a bajuk, hogy nem találják a igazi vigasztalást, és drága pénzen, mulató helyeken akarják megvásárolni a vigasztalást? Na testvérem, hogyha ezt a témát igazán mélyebben, elmélyültebben szemléljük, akkor arra kell ráeszmélni, hogy kétszeres, kétféle vigasztalásra szorul az ember. Eszembe jutott egy egyszerű kép, az talán szemlélteti ezt a kettősséget, ezt a kétféleséget. Gyerekkoromban nagyon szerettem följárni keresztapámnak a műhelyébe, aki szabómester volt, és csodálatos tiszti ruhákat mindenféle sújtásokkal csinált. Kicsit segítettem neki legalább a tű befűzés erejéig, akkor fércelte. Hát szóval jártam örömmel a szabó műhelyébe, és hát ott volt egy próba baba. Egy baba, amelyikre úgy ráakasztotta a mentéket, a szép sújtásos tiszti ruhákat. Kinek-kinek az egyéni mérete szerint készítette el azt a mundért, azt a ruhát. De hát azt úgy rátette erre a babára. És ugye az betakart ezt a babát. egy ilyen kettőségre gondolunk, hogy egy azonos próba babak, és rá a különféle méretekre szabott ruhák, tiszti egyenruhák. Ez így jött elém, testvéreim, hogy kétféle vigasztalásra van szükségünk. Az egyik maga az egyetemes ember lét, az a próba baba. Mindegyikünknek az egyéni sorsa mögött ott van az ember lét. És erre az ember létre, meg mindegyikünkben egyforma, erre borul rá azt az egyéni sorsunk, a méretre szabott sorsunk. De mindnyájunknak ilyen kettős vigasztalása van szükség, mert mind a kettő keserves dolog. Önmagában az ember lét, mint ember lét. Ez önmagában egy lehetetlen vállalkozás. A természetnek egyedülálló csodabogara az ember. Ilyen nincs több. Ilyen lehetetlen egység, ami nem egység, hanem kettősség. Ilyen nincs, mint az ember. Tehát az ember létünk önmagába vigasztalásra szorul, de ráadásul rátekeredik erre az egyetemes ember létre az egyéni sorsunk. A sok csalódás, keserűség, betegség, öregedés, magányosság, és végül a halál. De testvéreim, ajánlom a meditációtokba ezt, hogy válasszuk ketté ezt a kettőt, mert ez kettő. Mindjárt részesedünk az ember létben, de ezt az ember létet egyéni variációban éljük meg. És én egyre jobban látom, hogy maga az ember lét vigasztalásra szorul. Ez a csodabogár, ami az ember, aki az ember. Gondoljuk meg, hogy az ember benne van a természetben, testével, idegrendszerével, sejtjeivel. Az élő világnak egy tagja az ember, akárhogy emeli föl a fejét, ugyanazok a élet működések vannak bennünk, mint a magasabb rendű élő világban. A természetnek egy darabja, és ugyanakkor állandóan szeretne kitörni ebből a természetből. Se benne maradni nem tud, se beleolvadni nem tud igazán már a természet világába, se kiemelkedni nem tud, kínlódik ebben a kettőben. Ha a magasabb rendű részét el akarja hallgattatni, és mindenestül bele akarja vetni magát a természet, a test, az érzékek világába, ha bele akar merülni, benne a jobbik rész, egy titokzatos hang elkezd sírni. Hogy miért merülsz bele az állatiba, miért nem vagy ember. Nem lehet belemerülni büntetlenül az ember vagy a természet világába. De kiemelkedni se tudunk. Ha az ember nagyon magasra emeli a fejét és valami csodálatos életet akar élni, akkor egyszer csak észreveszi, hogy de hát testem van, idegrendszerem van, férfi vagyok vagy nő vagyok és millió kötelék köt ide az anyaghoz, a testhez. Nem tudok kiemelkedni. Az állat is elhullik, az ember is meghal. Az állat óriási előnye, hogy nem tudja azt, hogy elhullik a végén. Az embernek a rettenetes kiváltság az, hogy még nem halt meg, de már tudja, hogy meg fog halni. És sok esztendejét megkeseríti ez a tudat, hogy na de nem örökké való ám ez az egész, hanem leperegnek a napok és meghalok, és akkor mi lesz? Az ember a tudata által emelkedett ki a többi élőlények világából, és ez amennyire áldás, annyira ártok rajta. A tudata által lehet több az ember, és a tudata kínozza az embert halálra. Mert a tudatában benne van önnön álma, álmodozása, és a tudatában benne van önnön korlátainak az ismerete, a gyötrelmes ismerete. Embernek lenni, testvérem, az azt jelenti, hogy két lábon járni, pedig szárnyakon szeretnék röpülni. Azt jelenti, hogy meghalok, pedig bennem az örökkévalóságnak az álma, a szomjúsága van. Tisztultabb életet élni, és ugyanakkor a nyájba bele sodródom és együtt ordítok a többiekkel, mert nyáj ember vagyok. És így tovább, valami tragikus kettősségben él az ember, minden ember, a sorsától függetlenül, te is, én is, akárhova emeljük a fejünket, alapvetően emberek vagyunk. És maga az ember lét egy lehetetlen dolog, ez a kettősség, időben és örökké valóságban élni, az Istent és az állatot egy bőrön belül hordozni. Hát nem ez az ember, Isten és állatnak a lehetetlen egysége egy bőrön belül. És ez vigasztalásra szorul. Jól van ez így, hogy emberek vagyunk. Miért nem vagyunk állatok, vagy miért nem vagyunk angyalok? És az emberi gondolkodás még tovább-tovább fürkészi a dolgokat. Értelmünk van, keressük értelmünkkel a dolgok értelmét, és az értelmünk elvezet a dolgok értelmetlenségének a fölismerésére. Aki idő előtt hagyja abba a gondolkozást, az megnyugszik valami jelszónál, valami vallásos vagy humanista programnál. Aki mer radikálisabban gondolkozni az értelmével, eljut a dolgok értelmetlenségéig, ha csak valami még azon is túl nem segíti. De a keresztény megoldás nem az, hogy valahol leállni fáradtan, mielőtt radikálisan végiggondolnánk a dolgokat, hanem igenis radikálisan végiggondolni, hogy dolgozom, alkotok, és a végén mi lesz mindebből? 5 év múlva már senki nem emlékezik rám, 10 év múlva semmivé lesz az egész életművem, amiért éjszakáztam, virasztottam, magamat emésztettem. Az értelem elvezet a dolgok értelmetlenségéhez, ha csak valami vigasztalást nem kapunk. És mondom, ehhez az egyetemes ember léthez még hozzájárul az egyéni történetünk. Mert mindenkinek van egy egyéni története, ahogy a gyerekkorában az első lelki sebeket kapta, mert vagy túldédelgette az anyja, vagy elhanyagolta az anyja, vagy egészséges volt, vagy beteg volt. Nemrég hallottunk egy gyerekről, olyan döbbenetes, hogy kicsi korában újra átszúrták a fülét, és orvos kezibe volt, és annyira iszonyat fogta el, hogy ha a közérben egy hentes látott fehér ruhában már elkezdett sikoltozni. De minden, ami fehér, az emlékeztette őt ezekre a gyötrelmekre, amiket egyszerűen a megmentése érdekébe tettek az orvosok. Egy életre szóló sebet kapott onnan, hogy fehér és szenvedés az úgy összetartozik. És így tovább. Szóval ráfűződik az egyéni sorsunk erre a próba babára, az emberlétnek az egyetemességére, és még külön megterheli egyéni történetünkkel azt, ami önmagában is már gyötrelmes. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Hát nem jól közelítették meg az atyáink az emberlétet és a kereszténységet, amikor ezen az ajtón léptek be az Isten világába, a vigasztalás ajtaján. Hát nem azt merem mondani, hogy időszerűbb ez a 20. században, mint a 16. században volt, vagy pedig tévedünk, és örökké, mindörökké, amíg csak ember lesz, mindig itt van a nagy probléma, kicsoda tud megvigasztalni ebben a lehetetlen helyzetben, amit elvileg alapvetően jelent azt, hogy ember vagyok. Ráadásul egyéni sorsomban vagyok ember. És hát a Heidelbergi K.T. a vigasztalást igazában abban adja, hogy ebben az ember létemben nem vagyok árva, nem vagyok kihajított, vagy ahogy az egzisztencialisták mondják, hogy a semmibe belehajított valaki, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Jézus Krisztus igazában a mi vigasztalásunk, a KT-nak a régi szavait, annak a belső értelme szerint megragadjuk. Az igazi vigasztalásunk Jézus Krisztus, és ezt a vigasztalást most talán nagyon merész szavakkal, de így mondom, Isten Jézus Krisztusba vigasztal, és tulajdonképpen ez az ő vigasztalás, hogy emberek, sokkal többet nem lehet kihozni az emberi életből, mint amennyit Jézus Krisztus kihozott. Vagy szerényebben mondjuk, többet nem lehet kihozni az ember létből, mint amennyit Jézus kihozott. De annyit ki lehet hozni, és az nem kevés. Az ember létből mit hozott ki Jézus? Azt, hogy bölcsesség, szabadság, szeretet, megvalósított szabadság, alkalmazott bölcsesség, alkalmazott szeretet. Ennél többet nem lehet kihozni az ember létből. De ez nem kevés. Aki mást akar kihozni, az állandóan keserűségbe, csalódásba fog járni, mert más egyébre nem igen alkalmas az emberlét. Csodálatos gazdagság, ha valaki erre eljut, és itt Jézus Krisztus a modell, de ő a modell, hogy úgy szabadság, hogy közben megkötözik a kezét. És úgy szeretett, hogy közben leköpi őt az, akit ő szeret. Ennél többet nem lehet kihozni az emberi életből, de ezt ki lehet hozni, és ez nagyon gazdag tartalom. Minden egyéb hamis vigasztalás, testvéreim, az istenkedés, az hamis vigasztalás. Nincs több lehetőség az ember létben, csak az, amit Jézus Krisztus bemutatott nékünk, és amire képessé tesz minket. Micsoda életedben és halálodban egy-egy vigasztalásod. Az, amit Jézus Krisztusban adott Isten, életünkben és halálunkban nem lehet többet kihozni, mint amit Jézus hozott ki. És ez a mi ember létünk vigasztalás, hogy ebben a lehetetlen képződményben, ebben a természetben egyedülálló csodabogárban, az emberben megjelenhet ez, hogy szabadság, megkötözötten esetleg, de ott is szabadság, és bölcsesség, nem az egyéni érdekek által eltorzított rész igazságok, hanem csodálatos tágassága az érvényes igazságoknak, szeretetben, szabadság, bölcsesség, szeretet. Ez Istennek a vigasztalása, és ismét mondom néktek, hogy nem kevés, és boldog vagyok, hogy én is ebben a szolgálatban lehetek. A református megközelítése az embernek az, hogy vigasztalásra szorulsz, te épp úgy, mint én, mert te is ember vagy. Nem is tudom pontosan az egyéni sorsodat, az biztos még ráterhel az ember létedre, de biztosan ember vagy te is, meg én is, és én már kezdem látni, átélni az ember létem lehetetlenségeit. De Jézus Krisztusban van erőm arra, amire egyébként nem volna. Jézus Krisztusban megvigasztalódik az életem, amelyek egyébként a kétségbeesésbe, vagy cinizmusba, vagy öngyilkosságba futnak, mert valóban okos emberi értelemmel csak ide lehet jutni Krisztus nélkül. Ebből a mélységből, ahova az okos emberi gondolkozás vezet, ebből csak Jézus Krisztus vigasztalása tud kiemelni minket. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk.